Kedves testvérek, az sohasem nevezhető vészprófétának, aki azt mondja, hogy nagy baj van, de látja a kiutat. És nagyon sok kiút mutatkozik ma egy nagy belső egyházi válság közepette. Belülről van megtámadva az egyház, hát mi bennünk? Egy identitás válság, tehát ami a világban van, azért az mindig beszüremkedik az egyházba, ebben a világban él. És ma a civil világban, ha szabad ilyet mondani, civil világ, hát az identitás válság a legmélyebb betegsége. Egyszerűen, hogy nem tudja, hogy ki, mi az ember. Széthullik. Hogy mik az okai, minden esetre egy egészséges, erős identitás ma az a megmenekülés útja. És az identitás akkor egészséges és normális és építő, ha nem valaki ellen vagyok, az, ami vagyok, hanem az értékeim miatt, illetve másokért vagyok az. Nem ellen. Ez nagyon-nagyon fontos. Az egyház belső válságának éppen ez az oka, hogy pedig a Szent Zsinat mennyit foglalkozott ezzel, hogy mi az egyház. Robert Sarabíboros kimutatja a pápai megnyilatkozásokból, 23. János első beszéde a II. Vatikáni Zsinaton, 6. Pál első beszéde a zsinatról. Azt mondja, hogy Istent akarom adni a mai világnak. Tehát nem az egyház megújulása. Istent akarom adni. Ez az egyház lényege, adni valamit, valakit. Na most nyilvánvaló, hogy ebből aztán következik, hogy akkor mi vagyunk. Tehát az egyház belső megújulása. És 16. Benedeket idézi a bíboros, hogy milyen csodálatosan kifejti, hát ő jelen volt a zsinaton, hogy mi miből következik. Nagyon érdekes rész ez. Tehát, hogy az első a Sacrosanctum Concilium. Tehát, hogy az egyház lényege, az Isten imádása, Krisztus áldozatának jelenvalóvá tétele, a szentségek, tehát nem véletlen, hogy ezzel foglalkozik. És ott sem azért az a lényeg ám, hogy megreformálni a szentmisét meg minden, hanem hogy micsoda. Erre nem figyeltünk oda. Nyilván ott van az, hogy a mai emberhez itt-ott igazítani, így megengedni itt-ott a népnyelvet, stb. És hát azért is vagyok, bocsánat, antitridentinista, mert alig várom már, hogy megreformálják a régi misét, mert elfelejtették. Lecserélték. Hát nincs megreformálva. Semmit. Hozzá se nyúltak. Egyszerűen lecserélés történt. Tehát az még hátra van. Robert Sarabíboros, mint a Istentisztelet és Fegyelmi Kongregációnak a prefektusa, azért mondott ilyet, a internetről nekem lehúzták, hogy fakultatíve, ez a legjobb mindig, most már. A híveket nem lehet rámgatni. Tehát úgy kell misézni, ahogy most misézünk, szépen, méltóságteljes, stb. Ugyanakkor tanulmányozni kell a mindenkori misét, hogy mi az. De azt mondja, fakultatíve bevezetni a lépcsőimát, fakultatíve az azt jelenti, hogy a püspöknek nem lesz joga letiltani a plébánost, a plébánosnak meg nem lesz joga letiltani a káplánt. Ilyen vad klerikalizmus sose volt, mint most. Abszolút középpontba került a klérus, a személye. Abszolút. Azelőtt eltűnt ezekbe a pap. És a másik a felajánlást. A mostani felajánlás az két zsidó étkezés ima, amely hozzá van csapva, hogy ebből lesz az élet kenyere, ebből lesz az élet itala, vagy micsoda.
Lélekitala.
Jó. Mert mi van itt? Nézd meg az összes liturgiába, igenis áldozatról van szó, mert már el van különítve ez a kenyér meg ez a bor, ez már Krisztus testének és vérének van oda rendelve, itt már nagy drámai módon a keleti ritusban Katona Láncsáj megnyitja oldalát, megszúrja az ostját, abból vér és víz folyik ki. Nem értette ezt Bunyini meg a többi. Hogy ott titokzatosan az áldozatról beszélünk. És majd az meg is valósul. Na most, hogyha ez a kettő fakultatíven be lesz vezetve, plusz a régi kánont mondja, akkor miben különbözik a régi misétel? Hát az, hogy végre népnyelven van. És a másik testvérek, hát ha én orosz szakosként mindig arról álmodoztam, mert sok görög pap gyereke járt hozzám, de nem volt már időm, hogy megtanulom a ritusukat, ha ott maradok, mert nem tudtunk neki biztosítani kamaszkorba a ritus. És megkérem a második ritus, és nyugodtan misészhetek a görög ritusba. Hát miért nem lehet a rómainak, miért nem lehet több ritusa? Illetve itt egy ritusnak két fajtája van, ez meg egészen közel áll. Na mindegy, tessék elinni, tessék utána nézni, hogy az sem az volt a cél, hogy most megreformáljuk, hanem újra elgondolkodott, hogy az egyház csúcs eseménye a szentmise és a szentségek. Ott érintkezik Isten életével, Krisztusban megadja az atyának a hódolatot a lélekben. A második ebből következik, hogy hát akkor az egyház az mi? Igen. És akkor utána mi a Dei Verbum? Tehát, és kifejti, hogy milyen szépen, majdnem olyan, mint a nagy katekizmusnak a szerkezete. Ha valami át van gondolva, akkor a szerkezet mond a legtöbbet. Tehát, hogy ott is először arról elmékedik, vagy azt mondja a katekizmus, hogy Isten, amit értünk tett. Utána van a morális, hogy ebből következik, hogy mi hogyan élünk, stb. Tehát ez a mély szerkezete a zsinatnak, és mindegyik mondja, hogy az Istent akarja ennek a világnak adni, mert nagy baj van. És fölmérni, hogy a katolikus egyházban, általában a kereszténységben mennyire él még az Isten utáni vágy, és egy hatalmas megújulás, testvérek, hát én akkor bencés diák voltam, és a fizikumba fölmentünk, és a bécsi televízión keresztül láttam a zsinat megnyitását. 3000 püspök, keletiek a koronáikkal vonulnak, és az a könyörgés, az a hátborzongató szépség, hogy Veni Creator Spiritus, ott a kommunizmus árnyékában, a hitlerizmus hullahegyei után, ebben a mindent megkérdőjelező világban, még a hidegháborúban Veni Creator Spiritus, mindegyik tudta énekelni, harsogott. Az testvérek, az pünkös volt. Vissza kell menni oda. Nem pedig megcsípni egy-egy gondolatot, és abból átmeszelni az egészet. Vissza a dokumentumokhoz. Óriási dolog az. Amit ott a Szent Zsinat az egyházról önmagáról mond. Például azt is olvastam, hogy hát mi akkor az egyház? És akkor mondták azokat a kicsi salabakter meghatározásokat, milyen tökéletes társaság, meg én nem tudom mi. Érezték, hogy hát most Wyszyński bíboros, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében megkeresztelt nép, akit Isten eszett, hatalmas taps. Ez a ráébredés. És ez van a Tesszalonika levélben. Köszöntöm kegyelem és békesség az egyháznak, amely Tesszalonikában van, nem tesszalonikai egyház, és az Atya Istenben és a mi Urunk Jézus Krisztusban. Mert a keresztség által Isten életünk van. Csodálatos dolgok ezek. És ezt valahogy, és hát nyilván szó van a párbeszédről is. De párbeszédet úgy tudok folytatni, hogy nem adom fel az azonosságomat. Lehetetlen. Főleg nem egy olyan azonosságot, amelyet csak az atyák hagyománya épített ki, vagy egy nemzeti azonosság, és értékes. Hát hogyne, azt se adhatom fel. Hanem az Istentől adott azonosságom, hogy Isten gyermekségem. És ezt akarom bemutatni, hogy az egyháznak ez a mély azonossága, ez a világért van. Ez nem egy vallás a többi mellett vagy ellen. És akkor itt hát foglalkozhatnánk arra azzal, hogy meg is kéne vizsgálni, hogy hiszek az egy szent katolikus apostoli anya szent egyházban, katolikus, hogy egyetemes. Na most sok mindent jelenthet ez, de elsősorban azt jelenti, hogy az emberiség felé nyitott. Mert az emberiség elszakadván Istentől széthullottunk. Egy új az emberiséget összegyűjtő új lehetőség van. Hiszek az egy. Egy emberiség van. Kellermeyer azt mondja, hogy kimutatták azt, hogy közös szülőtől származunk. Valahol Afrikából. Megdöbbentő. Egyszerűen biológiailag testvérek vagyunk. És ezt érzi az ember, de szét vagyunk szedve, és ellenségesek vagyunk. Na most az egyház hirdet meg egy olyan egységet, amelyné mélyebb egység nem képzelhető el. Na most, amióta ez az Istennel való szakadás bejött, az emberiség azt érzi, hogy mi vagyunk szétszakadva, és örök háborúk vannak, és rettenetes az emberiségnek a történelme, gyilkosságok történelme végig. És mindig vágyott egy globalizált világra, pozitíve. Tehát egy egységes emberiségre, ahol már béke van. De mindig olyan alapra építette, ami nem a legmélyebb alap. És ezért ment szét. Na most itt arról érdemes beszélni, hogy a Teremtés könyvében az első 12 fejezet. Hát igazából a 3/4 fejezetben. Tehát kezdődik már, vagy harmadikban. Tehát, hogy amikor túlárad a bűn, szuperabundát, még jobban túlárad a kegyelem, ezt arra mondja Szent Pál erre 12 fejezetre. Mert Ádám és Éva elszakad, Isten megígéri a megváltót. Egy kegyelemmel válaszol. Akkor tovább szakad az ember, tovább a bűn, Káin meggyilkolja a testvérét Ábelt. De nem szabad a gyilkost megölni. Ez a Káin bélyeg, ez egy pozitív. Csak az angyali, emberi világgal történik ott valami megdöbbentő. Istennel lázadás. És Isten pozitíve válaszol rá. Akkor az egész ember a vízözön. És Isten szövetséget köt. Az ember kikérte arra, hogy szövetséget kössön. Még nagyobb kegyelem. És akkor a legnagyobb bűn, onnét tudjuk, hogy a bábeli torony a legnagyobb bűn, hogy az az utolsó, így köti be a történelembe, utána már meghívja Ábrahámot, az a nagy kegyelem. Tehát, hogy az emberiség egyre nagyobbakat vétkezik, Isten egyre nagyobb kegyelemmel fordul hozzá. És pontosan fordítva kell olvasni, hogy mi a bábeli toronyban az a kegyetlen nagy bűn, aminél már nagyobb nem lehet, azt onnan tudjuk, hogy a legnagyobb jóval válaszol, azzal, hogy a történelembe belenyúl, és hívja Ábrahámot, kiválasztja a nemzetek a pogányok közül. Éppen nagyon érdekes, az Isten a széthullott emberiséget úgy kezdi összeszedni, hogy először szétválaszt. A pogányok csarnoka, Izrael csarnoka, és azt nem lehet átlépni, és a szentély. Erről beszéltem múlt vasárnap, híveknek. És csak Jézus testében rombolja le. Amikor a katona láncsája megnyitja az oldalát, hogy a rabbik úgy képzelték el a jeruzsálemi templomot, hogy ez olyan, mint egy emberi test. És a rekeszizom, ahol a szív van, az az a templom függönye. És amikor Jézus meghal, a katona láncsája átszúrja az oldalát, és szétszakad ez a függöny. És a pogány is megvallja, hogy valóban Isten fia volt. Jézus az új templom, aki lerombolta a válaszfalat Isten és ember között, és ezért van most lerombolva a válaszfal, ez következmény a zsidó és a pogány között. De csak akkor, ha elfogadja Krisztust és az Istentől jövő irgalmat. Na most az első 12 fejezet, amit a Szentíró földolgoz, az az emberiség őstörténete annyit tudott róla, amennyit mi, körülbelül semmit. Nagy mítoszok, mondák jutottak el hozzá, és azokat tisztítja meg, és itt van a sugalmazás, dolgozza fel a hiteles Isten és ember kapcsolatban, és itt van ez a crescendo, hogy egyre elárad a bűn, és egyre nagyobb lesz a kegyelem. Na most a bábeli torony az a legnagyobb vállalkozás a globalizációra. Most fogjunk össze, és építsünk egy tornyot. És a cikkurátoknak az utolsó része, ugye ezek ilyen kockák, amik egymásra vannak építve, és a legtetejét úgy nevezték, hogy az ég és a föld egyesülésének kápolnája. Vagyis ahogy az Isten és az ember egyesül, de úgy ám, ahogy a pogány gondolja, hogy a mancsunkat rátesszük a numinózumra, az Istenire, és akkor majd működtetjük az egészet. Tehát az isteni világot befogjuk ennek a világnak a szolgálatába. Na most, akármilyen jó szándékkal is kezdődött az egész, Isten szétrúgja az egészet. És azt mondja, hogy ez nem egység. Ebben mindig. És testvérek, utána Nagy Sándor birodalma, ő használja ezt a szót, hogy ökumené. Oikumené. Hogy az egész földkerekség most már a hatalma alá tartozik. A görögben ez a szó őnála jön először. Vége van. Akkor a római birodalom. Akkor a harmadik, hát az kísért a középkorba is, kísért, de Hitlernél határozott előjön a harmadik birodalom. Egy eszme, amivel egység, lehet, hogy véres egy kicsit, meg csúnya, de azért lesz egyetlen nagy birodalom. Sztálin ugyanúgy. Na most ezek megbuktak. És megint az emberiség ezt az egységet akarja. A gyökere ennek a globalizációnak nem rossz okvetlenül, rosszá válik. Persze gyökerében már férges, mert nem a legmélyebb alapra épít. Nem a legmélyebb alapra épít. És mi ez a legmélyebb alap? Testvérek, a megtestesülés. Az, hogy Isten a testvérünk lett. Ennél most próbáljuk logikailag, nem lehet kitalálni nagyobb egységet. Ennél nagyobb egység az lenne, amit az azonosság misztika mond, hogy mi Isten vagyunk. Tehát azonos vagyunk vele. De hát ez nem megy. Ezt nem tudjuk elfogadni. Az ember istenítése az megint csak oda vezet, hogy széthullik. Tehát azt mondom, hogy az egyház, amikor hirdeti a megtestesülést és éli, hogy az Isten testvérünk lett, egy új testvériség alakul ki. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesző. És a pogányok és a más vallásúak is erre hivatottak. Ezt kínálnánk fel. Hát átlép minden fajt, minden különbséget, minden vallás. Ez mintha nem is vallás lenne, mert a vallásokban ilyet nem talál. A lehető legmélyebb egységet hordozzuk. És ez nem erőszak. Ez fölhívás. Amit Szent Péter mond, hogy az isteni természet részeseivé lettetek. Csak egy példát mondok, hogy azok a Péter Gábornak a verőlegényei, akik mondjuk Mindszent Urat verték, vagy azt az egyszerű parasztembert, aki misére járt, meg sekrestés volt 40 évig az én egyik nagybátyám, és ilyen úgy elverték, mint annak a gyerekei nem mehettek a gimnáziumba sokáig. Na most ezek, akik egymást, akik verték ezeket, azok egymásnak csak elf társai voltak. De akik vertek egy Mindszenti, az tudta, hogy én neki testvére vagyok. Egy lehetőségbeli testvére. Még a Mohamedán is, még a többi elvtársak. Vallási elvtársak. Persze az már nagyon mély, hogy Istenre hivatkozik. A keresztény az nem elvtársa a másik kereszténynek. Olyan mély ez a testvériség, hogy nem nagyon tudjuk felfogni, mert nem a test és a vér működik, hanem a kegyelem. Tehát a gyűlölködés egy plebániai közösségen belül, papok között, stb. Az nem egy kis bűn, hanem az a bűn. Azt ezzel szembe találva Pál egy plebániai veszekedő csoportokkal, ott Korintusban, akkor látja azt, hogy mit csináltok ti. Szétszeditek Krisztus testét. Valószínűleg Szent Pál találkozik ezzel a szörnyűséggel, hogy ezek úgy, mint a pogánykorúban egyik ilyen csoportot tartok, stb. És ezt behozták az egyházba, különböző lelkiségeket, ugye? És nem vették észre azt, hogy testvérek, Pál kegyetlenül mérges lehetett, de nem szól azonnal. Hanem valószínűleg hetekig visszavonul, sátorlapokat szül, és közben dúlfúl, és mérges, és gondolkodik. És ennek a gondolkodásnak az a gyümölcse, hogy egy vasárnapi predikációban elmondja, vagy leírja az egyháznak, hogy ti Krisztus teste vagytok. Tehát nem egy erkölcsi bűn ez az állandó szakadás, hanem teológiai. Szóval tényleg arról van szó, hogy a szeretet egy, a szeretet a lényeg, meg az irgalom. És hát a rómaiak ezt észrevették, hogy nézzétek, hogy szeretik egymást, ez nem érosz. Ez valami új, majd erről beszélünk hónap, hogy egy jelentéktelen görög szót találnak meg. Egyik se jó a szeretete, pedig négy szava van, vagy három mindenképpen a görögnek. Egyiket se használja. Hanem kitalál, felhasználja ezt az igét, csak igekép agapao, jó indulattal fogadni egy vendéget. És ebből csinál egy főnevet, hogy agapé, és ezt tölti meg a krisztusi tartalommal. Egyébként mi, hát valamennyire nyelvészettel foglalkozó testvérek, a nyelv rendkívüli érzékeny. Ha ez van, akkor itt olyan dolog történt a világtörténelemben, amelyhez új nyelv kell. Egy egyszer történt dolog. És hát ez a, meg valaki kérte is egy ilyen cikket, és akkor ezt írtam, hogy a globalizáció a betlehemi jászol és a kereszt fényében. Tehát maga az, amikor indult ez a globalizáció, mondjuk a boldog avatandó Robert Schumannal, az nem akarta franciát németté tenni, a németet franciává. Nem akart egy birodalmat, hanem mérhetetlen sok kapcsolat, hogy egymásra vagyunk utalva, összefogás. És a testvérek, arra nagyon vigyázzunk, hogy a politika a szent dolog. Csak le lehet járatni. Azt mondja a De Gaulle tábornok, hogy a politika olyan nagy dolog, hogy a civilek nem bízhatják rá, csak a politikusokra. És a Csizmadia László mondja, a civilek mozgalmának alapítója, hogy nem a kormánynak van országa, hanem az országnak van kormánya. Itt a civilek érvelőséről van szó, és részvétel abban. És Robert Schumann ebben lett szenté. De micsoda szent ravassággal és soha nem hazudva. Ezt a nem tudom milyen szén, meg acél, vagy milyen egységet a németekkel akarja megcsinálni, akkor mindegyik képviselővel külön beszél. És tudja, hogy kik azok, akik ezt látják, hogy ez hasznos a franciának, meg jó lesz. Nem ilyen, nem nemzeti tervek, meg mit tudom én, hasznos, de nekik is jó lesz. Akkor ezt előkészíti hónapokon át. Akkor ezt egy olyan déli ülésszakban mondja el, ahol már fele nincs ott, azok viszont ott vannak, akik rászavaznak, és valami 20 pontot elmond, hogy jó, kifáradjanak. És a végén ezt ugyan mondja, és van itt még egy gondolat, hogy ez mennyire jó jönnek franciák, és megszavazzák, mennek elébe. Kész. Hát hol van itt a csalás? Ez nem csalás, ez az okosság. Ez egy hihetetlen. És kész, létrejött. És lépésre lépésre. És az a vágy, hogy Európa egységes legyen, hogy a világ egységes legyen. De milyen alapon? Isten nélkül? Egy olyan ideológiára, amelyben az ember nem, hogy a darabokra szedik, ahol az emberről megváltozik az a felfogás, amely amióta ember mindig megvolt, hogy férfi vagy nő, meg család. Hihetetlen. Hihetetlen. De ez úgyis felrobban, csak nagyon sok áldozata lesz. És még egy tanulság van, testvérek, hogy amikor indul egy nagy eszme, annak olyan felhajtó ereje van, mint a zsinat után is, hogy most megújítunk mindent. Mindenki neki látott a megújításnak. Benne voltunk, én is, minden. Hogy egyszerűen mindenki, minden pap, diács verték szét az oltárokat, dobálták ki a szobrokat. Olyan barokk szobrokat verták szét, és ünnepelték a Belgiumban is, eltüzelték meg, stb. Most minden új lesz. Nagyon vigyázunk a felhajtó eszmékkel, még ha jó eszme is, rögtön az ember beláll, és akkor nem kell gondolkodni. Most ez a szentség, ezt kell csinálni. Tehát nagyon vigyázzunk, mert azért, amikor Hitler föllépett, ez most biztos, hogy nem lenne a tévében, nem lehet ezt elmondani, de azt mondom, hogy amikor Stalin vagy Lenin föllépett, azért az intellektuálok, akik szimpatizáltak Lenin eszmével, nem voltak mind gonosz. Szóval nem hullahegyekre gondoltak. De nem volt bennük a megkülönböztetés, hogy mit mond ez. Egy fél feudális, vagy még annál gyöngébb, szétmenő orosz birodalomban, hát borzalmas állapotok vannak. És valaki rendet akar csinálni. És hát beleállunk. Szóval vigyázzunk, azért ismerek egy olyan rendtársat, Isten nyugosztalja, aki, hát, a kommunista eszmékkel bizony a kezdetben nagyon kaszérkodott, mert nagyon utálta ezt az úri rétegeket, meg a cselédnek a megvetését, a semmibe vételét, a szegényekét. Na most itt, és nem tudta, hogy ebből mi lesz. Szóval erre vigyázzunk. Na most a betlehemi jászol fényében a globalizáció az, hogy az emberiségnek nincs mélyebb egységesülése, lehetősége, mint az, hogy az Isten emberré lett és testvérünk lett. Hihetetlen. Egy új testvériség. A másik, hogy meghalt a mi bűneinkért, és van bűnbocsánat. Ezt mondom, ez az egyház mélye. Tehát nem kell letagadni a bűnt, mert van bűnbocsánat. És az egymás ellen elkövetett bűnöknek is van bocsánata. Ez egy hallatlan dolog. Tulajdonképpen az egyház, azt is lehet mondani, hogy arra van építve, ezért fönnmarad a világ végéig, arra van építve, ami az emberben leggyalázatosabb, a bűn, pontosabban hát a bűnbánat, és ami az Istenben a leggyönyörűbb, legszebb, az irgalom. Mindig lesz bűnös ember, és mindig irgalomra szorul. És azt is érdemes hát elemezni, valaki nagyon is elemezte, hogy tulajdonképpen az egymás ellen elkövetett bűnöket nem tudjuk mi megoldani. Nem lehet. Egy elzászi asszony nyilatkozott, amikor kint voltam Franciaországban a tévében, akinek a fiait, a férjét, az apját kivégezték a nácik. Abban a faluban túlszedtek, és férfiakat kinyírták. Most már évtizedek után van, és azt mondja, micsoda intelligencia volt ebben az asszonyban, azt mondja a riporter, asszonyom, most hogyha elkapnánk ezt a tettest, halálbüntetés, vagy megbocsássunk neki. Azt mondja, egyik se, mert nem értené. Nem értené. Betemessük a gulág maradványait és a koncentrációs táborokat? A betemetjük, újra kezdődhet. Mutogassuk? Nagyon rossz, újra kezdődhet. És hát a tékozó fiú példabeszéde az, vigyázzunk, az Isten fia mondtál, azt nem fogjuk tudni kimeríteni. A két testvér kiengeszteli ki egymással, az atya. Mert mind a kettő a fia. ez a te fiad, azt mondja. És az apa meg azt mondja, hát ez a te testvéred. De meghalt és föltámadt. A testvérek, ez a világ, a globalizált világ azért tagadja a isteni bocsánatot, isteni világot, mindent, mert nem tudja megoldani a bűnt. És azért keres valami alapot, egységes alapot, mert nem tudja az igazi alapot. Tehát testvérek, ezek a jelzők, hogy egy szent katolikus apostoli, ezeknek is, és ezt testvérek, műveljük közösen, hogy amikor predikálunk is, van-e annak, amit akarok mondani, emberi alapja? Általában van. Esküvőn hányan megjelennek, akik amiatt jelennek meg, hogy rokonai annak a hívő párnak mondjuk. De ők már nem, temetések, óriási lehetőség. Óriási. És akkor kapja fel a fejét, amikor arra mutatok, hogy vigyázzunk. Hát ez bennetek is megvan.
Ugyan?
Hogy ez bennetek is megvan, az a csírája, amit Krisztus meghirdetett. Tehát ez egy csodálatos az, hogy egy. Hát az emberiség egység, az egyház nem úgy külön. Ezt az egység, ez egy olyan ajándék, amit fölkínál az emberiségnek, hogy újra egy legyen. Szent. Testvérek, hát az emberiségben is van szentség. Az, hogy az Isten teremtette. És Luther nagyot tévedett, amikor azt mondta, hogy annyira megromlott az emberi természet, hogy semmi jó nincs benne. Ez nem igaz. Van áteredő jóság is. Tridenti zsinat ezt visszautasította. Az Isten képmásiság megmaradt. Mert Calvin ebből következtet, aki nem úgy se kap, se teológus, de nagyon logikus, ebből következtet, hogy hát akkor a kegyelem rácsap, akkor üdvözlő, ha nem csap rá, akkor elpározik. Mert hát egyetlen mélyen hívő református sem gyakorol. Gyakorlatilag nem gondolja el, nincs értelme. De súlyos dolog. Tehát az, hogy van átteredő jóság, az emberiség mélyén van egy szentség, mert a Szent Istenhez való tartozás gyökerei benne vannak. És ezért ugye, hogyha most valaki sorozatosan csalódik az emberekbe, hát soha még ilyen ember nem mondta azt, hogy kilépek az emberiségből. Hát hova lép ki? Csalódtam a papokba, püspökökben, meg a plébános, kilépek az egyfár, te hülye, hova lépsz ki? Nincs más. Nincs más. Hát hova lépsz ki? Ez az emberiség szentségének a beteljesedése, hogy Krisztus titokzatos testévé vált. Ugyanakkor feladat is, morális feladat, hogy azzá váljunk. De hordozza az emberiség maradandó, még megmaradt szentség maradványokat, ami benne van. És apostoli testvérek, hát ez is van a profán módon. Igen, azt jelenti, hogy apáktól leszármazó, és hát anyáktól nyilván. Tehát, hogy ezért van minden nagy vallásban a Pír Pius atya, 90 nem tudom hány éves volt, és New Brunswickon még találkoztam vele, azt mondja, bármikor visszamennék Kínába. Egyébként Kína az egy nagy, nagy lehetőség. Azok nem ellenségesek a kereszténységben. Úgy visszamennék, és úgy szerette őket. A magyar ferences provinciának egy majdnem Magyarország területi részében már elszórták a hitet a kalocsai nővérekkel. És Lombos László apostoli prefektusként hazajött, hogy megint vigyen misszionárisokat, de már kommunisták nem engedték ki, és szétverték. Na most az az érdekes, hogy kiment egy kalocsai nővér, és megdöbbent, hogy rengeteg kínai nővér van. Ezek a nővérek is, most rájtett egyház, vagy megalkuló egyház, ezek nem, ezek igazi apácák. És őt választották meg főnöknőnek is. Tehát, hogy a Kínában azt mondja a Pír Pius atya, egy a vallás ezt jelenti, az ősöket. Mert rajtuk keresztül valahogy az éggel vagyunk kapcsolatban. Akkor Monsignor Angrio, egy ferences püspök, akit ismertem, Isten nyugosztalja, Togóba mentek 1950-es években. 12. Pius egy hatalmas lendületet adott a missziónak. Soha ott keresztény nem volt. Azt mondja, megérkeztünk, és részesítettünk iskolát, orvosi központot, stb. És beszélgettünk, hogy mi keresztények vagyunk. Egyébként meg hát csináltunk házakat, meg minden. Építettünk. És amikor ezt, hogy beszélgettünk a pogányok, az az érdekes, hogy a gyerekeknek is, ha meséltünk, akkor azt tudták, hogy mese. Ha mi Jézus történetét elmondtuk, akkor tudták, hogy az igaz. Azt mondják, minket, a párizsiakat evangelizáltak. És azt mondja, ott, azt mondja, az animista vallásban, ott nincsenek ezek az ünnepek és ritmus, hanem egyszer a törzsfűre úgy rájön ez a vallásosság, vagy mi, és akkor összehívja az egész társaságot, és akkor levág mondjuk két kakast, és azt mondja, hogy atya, fogad el, és add át a te atyádnak, az adja az ő atyának, az adja az atyának, az adja az atyának, és mondja, órákig. És egyszer megakad, és az adja az Isten. És akkor erre azt mondták, hogy igen, de az utolsó, az első atya és Isten között nincs átmenet, az a názáreti Jézus. Kínában is, Afrikában is a halottak napja és a minden szentek volt a főünnep. Nem rombolták ezt le. És azért ugye a 10 parancsolat az nem úgy van megírva, hogy ide a zsidóknál ide 5 parancs, ide 5 parancs, hanem 3. Az isteni. Istenhez való kötődés, és a zsanívja ennek a negyedik parancs. Mert ott megy át az emberi világba. És azt mondja, tessék, megnézi a katekizmust, hogy a szülők tisztelete egyfajtája az Isten imádásának. Ezt akkor értettem meg, amikor Sümektől nem messze van egy ilyen, hát csökkent képességű beteg gyerekeknek, felnőtteknek egy telep. És az egyik az mélyen vallású volt, és terjesztette is a hitet, első áldozók lettek minden, ott egy plébános ellátta őket, és ez hát most már nagyon leépült szegény. Azt mondja, hogy atya, nekem nagyon boldog karácsonyom volt. Hát mondom, miért? Mert összetudtam szedni a testvéreimet, valami 6-7 testvére, ez egy kutató munka volt. Mert ahogy megszülte az anyja, letette őket, ide, oda, stb. Tehát ezek édes testvérek voltak. És összeszedtem őket. És olyan, és az az öröm. És azt mondja, de történt egy baj, mert az egyik nővérem elkezdte szívni édesanyánkat, hogy micsoda asszony volt, ez meg milyen anya. És akkor én azt mondtam neki, hogy hát vigyázz, ilyen nagyon halkan beszél, azt mondja, mit kaptunk mi anyánktól? Na mit? Az életet. Az életet, mindent. Megdöbbentő. Ezért van az, hogy tiszteld apádat és anyádat, nem azért, hogy jók voltak veled, vigyázunk, azért kétszeres tisztelet illeti, mint ahogyan az presbitert, az ige hirdetőt is mondja Szent Pál, ha jól végzi a dolgát, akkor kétszeres tisztelet. Ha hanyag, rendetlen, részeges, stb., de mégis misézik, gyontat, stb., egyszeres tisztelet, mert általa jön az élet, a természet fölött élet. Ma ezért egy érdekes gondolat, tehát az atyáknak a sorozata, mert hát az ősi ember is úgy gondolja, hogy abban van becsomagolva a férfibe a lehetősége annak, hogy hát az ember szülessék. Na most, testvérek, amikor Jákob 12 fia, hát a pogány ősatyákból választotta ki Ábrahámot, és mit jelent, hogy Ábrahám, Izsák, Jákob, és Jákobnak 12 fia volt. Na most, és már nem tudták a Jézus korabeli zsidók levezetni a 12 törzset, valami kettőt tartottak számon. És, de az a várakozás megvolt, hogy amikor megjön a messiás, visszaállítja a 12 törzset. Hát Jézus ezért 12 férfit választott. Amelyik néha 13 volt, néha 11, most nem tudom hány ezer, de ez 12. Ez egy intézmény. Ez egy intézmény. Na most, testvérek, itt van a lábmosás szertartása. A pápa úr, így nevezte Szent Ferenc, most hát azt mondja, hogy nők lábát is meg lehet mosni, stb. Na most ez egy dél-amerikai nagyszerű lelkipásztornak az a gondolata, ami ennek egy másodlagos következménye. Tehát az, hogy általában szolgáljuk és mossuk egymás lábát. De gondoljatok, már ott kezdődöttem a baj, hogy megengedte a papoknak, csak a püspök moshatta meg a lábát, 12 férfinak, mert Krisztus jelentette meg, meg a 12 apostolt. Nem akármilyen hatalomról volt szó, hanem arról a hatalom, hogy hatalmat adtam nektek a gonosz lelkek fölött is. De vigyázzatok, ez a hatalom nem hatalom, potestas, hanem képesség. Dökutre bíboros erre rész, hogy nincs papi hatalom. A pouvoir, az azt jelenti, hogy képesség. Hát ebből van a potestas, hogy potest facere aliquid. Tudok tenni valamit, érted? Csak az anyának van meg a képessége, a hatalma, hogy szüljön. A pap mondja, hogy én téged feloldoz hatlak, hatalom, hat, hát, az abból jön. És annak a magasrendű változata, hát. És Krisztus ezt mondja, hogy az a hatalom, amit nektek adtam, ami az Istentől jön, az Isten nem hatalma, olyan értelemben, mint egy kényúr, hanem megteheti azt, hogy rászól a semmire, és lesznek dolgok. A másokért való rét. Na most ennek egy átvitt értelmezés az, hogy mindenféle hatalom, amit kaptunk, és képesség, például az orvos képessége, hogy gyógyítson, a nővér képessége, hogy lemosdasson, bocsánat, ez nem hatalom, hogy ezt tudja, hanem ez egy képesség, hogy ezzel ő tud szolgálni. A papságról szól nyújtni a nagycsütörtök. És ez egy másodlagos következménye. Amelyet érdekes, hát Szent Ferenc is alkalmazott, hogy megmostani a testvérek lábát, de nem a liturgiába. Vagy a bencések a káptalomba. Ebből már tulajdonképpen nincs kizárva a nő, hát csak úgy van kizárva, hogy ez egy férfi közösség, mondjuk. Meg hát most az ő lábát fogdossam, vagy mosogassam meg, piros körmeiben. De testvérek, nem akarom nevetségessé tenni a Szentatyát, vigyázzunk, mert ő azért ennek az egyetemes voltát akarja hangsúlyozni. Csak valószínűleg, hogy ez egy következmény már. Mint ahogyan maga az Úr Jézus is mondja azt, hogy Úrnak neveztek és Mesternek, az vagyok. És ha én megmostam a lábatokat, ti is mossátok egymás lábát. Ez egymás lábát ad össze, hogy egyik sem használhatja hatalmát magának. Hát én nem oldozhatom fel magamat, hanem neked kell feloldozni engem. Ez egy megdöbbentő dolog. Ugye a pap a saját hatalmát magának nem kapta. Ő csak hívő. Ilyen szempontból. Hogy őt valaki feloldozhassa. Igen ám, hogy példát adtam nektek, most ezt megfogjuk, és ezt tényleg tanítani kell, hogy minden hatalom, minden képesség, például az, hogy Kodály Zoltán olyan hatalmat kapott, olyan képességet a hangukra és a zeneszerzésre, bocsánat, az arra való, hogy tessék dolgozni a többiekért. Amikor Budapestet bombázzák, akkor ő a óvóhelyen írja a Missa Brevist. Nincs leállás, hogy most háború van. Tehát szolgálni, mindenki szolgáljon. Igen, de azért ez a jelenet, az Úr Jézusnak ez a szava, hogy példát adtam nektek, azért ez ne csak morális legyen. Mert mit jelent az, hogy Úr, ez pünkösd után derül ki. Hogy nem egy rangos, csodatevő rabbi nézett fel a lábamról alulról főfelé, hanem az Isten. Ez a reveláció. És ha te isteni hatalmat kaptál a gonosz lelkek fölött, az csak szolgálat lehet. Tehát az egy egyetemes értelmezés, amit a Szent Atya mond ezzel, amelyet nem okvetlenül egy szertartásba kell megtenni. Hát lehet rajta vitatkozni esetleg, de mindenképpen egy szent katolikus, apostoli, Tehát az egy intézmény, a 12-t. Amely nem csak a zsidóságra mutat, hanem a pogány apákra is. Az élet, amely visszamegy a teremtőig. Pál, Szilvánusz és Timóteus a Tesszalonik az egyháznak, mely Tesszalonikában van, az Atya Istenben és Urunk Jézus Krisztusban áll fönn, kegyelem és békesség. 51-ben írja ezeket a sorokat. Az első sorok az Új Szövetségben kronológiailag, ami fennmaradt, az az egyház misztériumáról szól. És ez a görögbe az eklézia szóval használja. Tulajdonképpen a héberben a kahál van, azaz összegyűjtött, Isten által hívott, ugye a teremtő szó, összehívott, megszólított nép, és érdekes ennek két fordítása is lehet. Lehet volna a szinagógé, és lehet volna az eklézia. És azért nem a szinagógét hívja, hogy ez már nem zsinagóga. Ez a Krisztusban újra a végidőknek az Izraele, aminél nagyobb összehívás már nincsen. Itt minden embert összehív. Ugye azért mégpedig mire hív? Az életre. Erről majd fogunk elmélkedni. Az életre. Az egész János evangélium erről szól. És már Nikodémusnak is azt mondja az Úr Jézus, hogy újjá kell születned. Beleszületünk egy új emberiségbe. Persze, aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. Aki nem hisz, elkárhozik. A nem hisz. De ami nincs megkeresztelve, arra nem mondja, hogy elkárhozik. Mert háromfajta keresztség van. Víz, vér és vágykeresztség. De mi senkiről ezt nem tudjuk kimutatni. De van nekem egy olyan szentírási részletem, amely mostanában megvilágít valamit. Szóval Isten másképp lát egy emberi sorsot, mint mi. Mi csak lássuk úgy, hogy van, tehát, hogy nem hisz, és meg kell menteni. Mert nem tudom, miért nem hisz. Vagy helytelen hitekben fetreng. Azt mondja az Úr Jézus, jaj neked, Korozai, jaj neked, Betszaida. Mert a Tíruszban és Szidonban történtek volna a csodák, azok lakói már rég szőlzsákban tartottak volna bűnbánatot. Tehát azt is tudja Jézus, hogyha Gandhi találkozik egy Teréz anyával, vagy egy hiteles kereszténységgel, akkor hogy reagált volna erre? Ez, amit Isten lát egy szemében, amit mi nem látunk. Hogy az már megtért volna. Most már hagyjuk a többi részt, csak előre megjegyzem a holnapi napot, hogy rögtön egy hálaadásba fog Szent Pál, mindig hálát adunk Istennek mindnyájatokért, ahányszor csak megemlékezünk rólatok imádságainkban. Állandóan gondolunk hitünk és atyánk előtt tevékeny hitetekre, áldozatos szeretetetekre, és Urunk Jézus Krisztusba vetett szilárd reményetekre. Csak annyit, hogy ez a hármas nem Páltól való. Hát akkor honnét? A pünkösdi egyház. Az egyházban való lét, egy sajátos hit, sajátos remény és sajátos szeretet, ami nincs meg a pogányoknál. Hát, imádkozzunk. Szentjeid örökös vigassága, ó Isten! Te az igazakat különféle javaiddal elhalmozod, majd megteszed, hogy házadnak csarnokában miként a pálmák hervadhatatlan virágozzanak. Kérünk, vedd le rólunk bűneink súlyát, és a szentek társaságába kegyesen részeltess minket, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.